éhes, ó ékességes, mint a csillag fényes. Úrnőnk, sanyánk vagy, drága szép erényes, angyali szózat, látnoki jóslat, őskirályi magzat. Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat. Menj királynője, baj enyhítője, égi sark erője. Tavaszi fényben rózsa hanyatője. Menj ékessége, nép dicsősége, vidd szívünk az égbe, hogy a szám űzött lelje nyugtát végre. Fény a sötétben, édes reményem, ó, tekints le rám fenn. Adj híveidnek örök éltet, ámen. Uram, irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmaz nekünk, mennyei Atya Isten, megváltó fiú Isten, Szent Lélek Úristen, Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk. Szentséges Szűz Mária, Isten Szent Anyja, Szűzek Szent Szűze, Krisztus Szent Anyja, könyörög érett. Egyházunk anyja, isteni kegyelem anyja, tisztaságos anya, szeplőtelen szűz anya, könyörög érhető, sírelem nélkül való anya, szűz virág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, könyörög érettünk. Jó tanács anya, teremtőnk anya, üdvözítőnk anya, nagy okosságú szűz, könyörög érettünk. Tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagy hatalmú szűz, irgalmas szűz, könyörög érettünk. Hűséges szűz, igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, könyörög érettünk. Lelki tiszta edény, tiszteletes edény, ájtatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk. Dávid király tornya, elefántcsontorony, Mária aranyház, Rigynek szent szekrénye, könyörög érettünk. Mennyország ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, könyörög érettünk. Szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynője, patriárkák királynője, könyörög érettünk. Proféták királynője, apostolok királynője, bértanúk királynője, hitvallók királynője, könyörög érettünk. Szüzek királynője, minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe fölvett királynő, könyörög érettünk. Rózsafűzér királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyen. Tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdet szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyen. Anyám, benned bízom és remélem, anyám, te utána tepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bízz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye, mennek ékessége. Kikértem és segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedélyben, Mária mindig segít minden időben. biztosan állítom életben és halálban. Mária mindig segít minden balsorzat. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyen. Tied élet halálban, tied jó és balsorzban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos gondviseléseddel egyszülött fiad édesanyjának jegyeséül választottad. Add meg, kérünk, hogy akit párfogónként tisztelünk a földön, közben járunk legyen a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Irgalmas szűz anyánk, királynőnk üdvözlégy, áldunk téged élet, édesség, reménység, kik Éva bűnért száműzésben élünk. E síralom völgyből könnyek között kérünk. Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed, mutasd meg majd nékünk áldott egyszülötted. Ó, irgalmas, édes, kegyes, szűz Mária! Ó, irgalmas, édes, kegyes, szűz Mária! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Üdvözlégy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség. Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élők útfeje. Menj és földül a Istenek, itt az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei felség lelkünk eredelére, te magadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Imádkozzunk engesztelésül a káromkodások és istentelen beszédek miatt. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Amen. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drágalátos vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűzés Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a szent szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Antum ergo sacramentum venerimur cernui et antiquum documentum novo citatri tui prest et fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lapset jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio. Procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.
Panem de celo prestit isti eis.
Omne dilectamentum in se habentem.
Orimus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quisumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Üdvözlégy Mária,
az égben is több lesz a fény, zengőbb az angyalok dala, ó, üdvözlégy már néha.
Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Ferenc pápa a csütörtöki audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatás ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően tehát boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Mindszenti József indította el az eljárást, külön öröm, hogy az ő veszprémi érseki kinevezésének kereken 80. évfordulójának évében történt ez, nyilatkozta a Vatican News portálnak Udvardi György érsek. Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya, jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A Szent Atya ebben közölte, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. A gyermekeknek szentelt első világnap, ez a hétvége Rómában. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hozzátéve ezt jelenti az a mondás, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse, ha a nyugati államok belépnek a konfliktusba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, hogyha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igazad, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Vlagyimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi hasztéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta meg a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben. Amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kitengedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a kormányfő a reggeli rádióinterjúban. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Közelkép című műsorunkat hallják, amelynek mai vendége Balatoni Tibor Fafaragó. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, megtisztelőnek tartom ezt az invitálást.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásukat. Nagyon sok munkáját látják Egerben is, illetve az ország számos pontján több kültéri szobra faragása látható. De mielőtt ezekről beszélnénk, én azt szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy hogyan is kezdődött a fával való kapcsolata.
Tulajdonképpen én nem készültem fafaragónak. Én mindig is műszaki pályához vonzottam. Katonai környezetben nőttem föl, mi Budapesten éltünk, 62-be költöztünk Egerbe. Ugye Budapesten születtem, Budaörsön éltünk, és ott volt egy repülőtér. És az a repülőtér az a lelkünkbe ívódott, mi bejáratosak voltunk nap mint nap, ismertek bennünket. És tulajdonképpen innen indult el az én pályám, illetve az én szeretetem a repülés iránt, illetve a műszaki területek iránt. Aztán 62-ben elköltöztünk Egerbe, itt már ez nem volt. Annyi, hogy a testvérem, a bátyám, ő képzett pilóta lett, ejtőernyős lett, ő meg tudta valósítani azt, amit én nem. Heves megyében Makláron működött a repülőtér, és pont akkor szűnt meg, amikor én már repülőképes állapotban lehettem. Annyi maradt meg, hogy általános iskolában tudtam, hogy katona leszek, hisz mondtam, katonák közt nőttünk föl, ugye édesapám főtiszt volt a hadseregben. Már gimnáziumban már tudtam, hogy én pilóta akarok lenni. Mindenféleképpen vadászpilóta akarok lenni, és semmi más nem terveztem be. Ugye volt az, hogy a jelentkezési lapokon még egy másikat beadni, tehát más alternatívát vált. Én semmit. Én valami nagyon-nagyon biztos voltam benne, hogy én azt akarom. Ennek az lett a következménye, hogy a Kilián György repülő műszaki főiskolán a felvételén, orvosin úgy kirúgtak, mint a húzat. Egy világ dőlt össze bennem, és nem tudtam hirtelen nyilván, hogy mihez kezdjek. Aztán elkezdtem tanulni repülőgép szerelést, amit már ugye akkor már 19-20 éves az ember, és erejének teljében én abba hagytam a repülőgép szerelést, tehát magát az iskolát is elkezdtem dolgozni. Mert hát ugye láttam, ez Budapesten volt, albérlet volt, láttam a szüleim erőfeszítését, ugye akkor már édesapám nyugdíjban volt, és akkor azt mondtam, hogy elég nagy vagyok már én ahhoz, hogy magam dolgait megkeresem, meg dolgozzak, és akkor így elmentem dolgozni. Elektroműszerész a végzettségem, úgy abban a szakmában dolgoztam hosszabb időn keresztül. Na most, hogy jött a fa be az életembe? Na, édesapám 68-ban eljött nyugdíjba, és csinált egy műhelyt otthon, mert a civil foglalkozás az kádár volt. Na és akkor mindig a fa közelében voltam, tehát mondhatnám azt, hogy hosszú időn úgy estem keresztül a fán, hogy abszolút nem foglalkoztam vele, de még az általános iskola, mit tudom, gyerekkorunkban barátaimnak megcsináltam az íjat, a fapuskát, a fakardot, ilyeneket, de komolyabb dolgokat nem. És ebbe az időszakban faragtam, itt a fafaragó fiúk tudják, amit mondok, hogy egy lapos tízes vésővel faragtam egy ilyen képeslap nagyságú női aktot, ami maga az anatómiája nagyon jó sikerült, csak az arcával nem bírtam mit kezdeni. Tehát az arca olyan férfias kifejezéstelen valami lett. Én ezt bedobtam tűzbe, kész, el is felejtettem. Ez volt a első faragás, amit kész. És akkor innentől kezdve ugye egészen mással kezdtem el foglalkozni. Kezdtem modellezni repülőgép modelleket, tehát működőképes, repülőképes repülőmodelleket, ez még megmaradt a szenvedélyből. Volt egy időszak, amikor légcsavarokat gyártottam, vagy 60 darab légcsavart gyártottam sárkányrepülőkre, amit nagyon élveztem, mert ez megint közel volt a szívemhez. Majd aztán később, ugye az édesapám műhelyébe, ugye mondtam, hogy hát valamivel kéne csinálni, valamivel kis bútorokat csinálnék, vagy valamit, és mondta az édesapám, hogy ne foglalkozz vele, az macera, megtanítalak hordót készíteni. Hát, megtanított. Testvérem is, meg én is megcsináltunk egy-egy hordót az édesapám szakmája iránti tiszteletből. Mai napig őrzöm ezt a hordót, nagy büszkeséggel és nagyon nagy tisztelettel, de többet nem csináltam. De megtanított más virágedényeket csinálni, ilyesmit, és akkor elkezdtem csinálni. Nagyon jó volt, mert akkor jó kiegészítő kis pénzt hozott. Találkoztam a Cagány Lajosnak a Fa díszítő faragása című könyvével, ami Egy időben akkor még a fafaragó, kezdő fafaragók bibliája volt. Belelapozgattam, és elámultam, hogy úristen, hát ezt én nem tudom meg, ezt én nem. Később még akkor működtek a vásárok Egerbe, a belvárosba, és akkor összefutottam a Lanter Gyuszi barátommal, aki a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek már akkor ugye tagja volt, és ezt, mint mondtam, büszkén hirdette egyesületi tagságát, és azért vagyok Gyulának tisztelője, mert ő nagyon büszke volt az egyesületi tagságra, és igyekezett beszervezni mindenkit az egyesületbe. Az ő inspirációjára léptem be a Heves megyei Népművészeti Egyesületbe, ami egy teljesen új világot hozott nekem a későbbiek folyamán. Én tőle tanultam meg, vagy ő mutatta meg nekem az alapfogásokat. És akkor úgy eszembe jutott, hogy mit mondtam én, hogy nem vagyok rá képe, és akkor rájöttem, hogy én tudom ezt másképpen is csinálni. És tulajdonképpen innen lettem én. Tehát a saját stílusom innen kezdett kialakulni. Ez valahogy úgy van, hogy saját köreinkbe meg tudjuk mondani látatlanban, hogy kinek a faragása. Tehát annyi egyéniségi jegyeket hordoz mindenkinek a saját stílusa, amivel meg tudod különböztetni azt, hogy most ezt kifaragta, kicsinálta. Tulajdonképpen én szerencsésnek mondhatom magam, mert zömmel olyan barátokkal találkoztam, akik nem voltak irigyek, és nagy segítséget nyújtottak nekem a faragást illetően, esztetikát illetően, szimbólum ismeret ismeretében, amit mai napig is nagyon köszönök. Két mesterem volt, hát az elsőt az édesapámat mondom, mert tőle tanultam meg a fát, tehát ezt most nagybetűvel írva a fát. Sajnos elment Deák Istvánnak, hívták Deák Pista bácsi, aki egy műbútorasztalos volt, a MTH-ba tanított, a szakmunkás képzőbe tanított, és ő újította fel a telekesi patikát a főutcán, ami volt. Édesapámmal nagyon jó barátok voltak, és ugye a barátság az rám is kihatott, és nagyon jó barátság alakult ki köztünk. Tehát ők az első igazi két mestereim, akiktől tanultam. Teják Pista bácsitól a felületkezelést tanultam meg, a politúrozást, az esztergálás alapfogásait, és a barokkba vezetett be. És ők nem voltak irigyek. Önzetlenül, hát ugye az édesapjától elvárja az ember, hogy önzetlenül adjon át minden tudást, de itt azért kitérek arra, hogy nagyon későn kezdtem el az édesapámmal foglalkozni. Tehát mindattól függetlenül, hogy tudom, hogy mindennek megvan a maga ideje, minden akkor jön, amikor kell jönnie, de még életében kimondtam édesapámnak, hogy hát tudod, papa, kezdhettük volna legalább 10 évvel ezelőtt is, mert még többet kaphattam volna. Na és akkor itt kapcsolódtak be még a barátok az egyesületből, ugye a Varga Csabát említeném, aki vel nagyon szoros barátság alakult ki, meg a Noszvai Sebestyén Józsi. Mai napig nagyon mély barátság fűz egymáshoz hármunkat, amit őrzünk nagyon, legalábbis én nagyon őrzök. Tőlük nagyon sokat tanultam. Csabának mutattam meg ugye az első faragásaimat, és onnan jegyeztem meg egész életre, hogy mit jelent, amikor azt mondja valamire, hogy érdekes. Ugye ez azt jelenti, hogy ez úgy rossz, ahogy van. De ebbe az volt a pláne, ami utána aztán kirajzolódott bennem, vagy megfogalmazódott bennem ebből az érdekes szóból, hogy az ember alkotó életében háromféle kritikával találkozik. Az első kritika az, amikor elkezdi. És most itt gondolok a szüleimre, ugye, hogy itt még nem volt szó faragásra, tehát a családban nem faragott senki. És akkor minden szép volt, amit csinált az ember. Jaj, de szép, hát a gyerek ilyenekkel foglalkozik. Hát, jaj, de szép. Ez egy félrevezető kritika, mert nagyon el tudja vinni az embert. Utána jön az építő kritika, amikor azt mondják, hogy érdekes, de el is mondják, hogy miért érdekes. Na és akkor ezt viszont nagyon komolyan kell venni. Ezt nagyon komolyan kell venni, ebben nem szabad sértődést belehelyezni. Tudomásul kell venni, és törekedni kell arra, hogy ez működjön, és rendben legyen, és másképpen csinálja. Na én ezt örököltem Csabától, illetve ezt kaptam Csabától, amire tényleg nagyon büszke vagyok. A harmadik pedig az, amikor úgy kap az ember kritikát, és hál' Istennek ezt is megéltem, hogy amikor nagyon jót csinál, és lehúzó kritikát kap, és tudom, hogy az az irigységből származik. Ezt mind a hármat megéltem, és ez nagyon jó lecke volt.
Mielőtt ugye elkezdtük a beszélgetést, akkor azt beszéltük, hogy megpróbáljuk úgy felfűzni, hogy az anyag, ugye a fa és a lélek egymáshoz kapcsolódása, egymáshoz fonódása. Egy picit én szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy maga a fa, mint anyag, az mit jelent önnek? Tehát, ha csak rágondol, ugye persze ezzel dolgozik folyamatosan, de mi jut róla eszébe elsőként, amikor mondjuk így a fára, mint anyagra gondol?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert mindig attól függ, hogy mit csinál az ember, tehát úgy viszonyul a fához. Eleve olyan fát választ, ami annak a feladatnak megfelelő. Ha nincs megfelelő ismerete ahhoz, hogy ahhoz a feladathoz milyen fára van igazából szükség, akkor nagyot tévedhet az ember. Tehát akkor igazából nem biztos, hogy siker övezi. Ezért van az, hogy meg kell ismerni magát a fajtákat. Az, hogy melyik fa mire való. Minden fának külön lelke van, minden fa más célt szolgál. Ugyanakkor a fának a tulajdonságait kell még figyelembe venni, hogy mikor reped, mikor szárad össze annyit, amennyit nem lenne szabad, vagy kell, vagy ha készen van, akkor későbbiek folyamán hogy fog viselkedni. Na, szóval ez a fának a lelke, ezt én édesapámtól tanultam meg, ugye, mert nekem meggyőződésem, hogy fát igazából feldolgozni, de hozzáteszem, mielőtt bárki is megszól, hogy ez kimondottan a kádár szakmának a követelménye. Tehát asztalos szakmában ez másképpen működik. Ők dolgozzák föl meggyőződésem szerint a legjobban a fát. Úgyhogy az éveken keresztül, évtizedeken keresztül tökéletes legyen, ne hajoljon, ne mozduljon, ne repedjen semmit. Na, én ennek köszönhetem azt a tudást, amit én tőle kaptam. Többször jártam úgy, hogy figyelmen kívül hagytam olyan alapvető dolgokat, hál' Istennek saját dolgaimba, amire azt mondtam, hogy na, erre nem figyeltél. Nem figyelted a fának a lelkét, és azonosulni kell a fának a lelkével, azonosulni kell azzal, amit egyrészt, amit akarok kifejezni, hogy arra megfelele. Figyelembe kell venni az eredetét, hogy mi van benne, vagy a formájában, hogy mit lehet belőle kihozni, és akkor itt találkozik az anyag a lélekkel, a szellemmel, hogy még ha nincs is semmi elképzelésem, hogy ebből a fából mit lehet csinálni, illik megtalálni, vagy legalábbis nem könnyű út megtalálni azt, hogy mi van benne. Tehát azt az eredet adja ki, a fának a struktúrája adja ki, hogy tulajdonképpen mi lesz az, ami, vagy egy ág forma, ugye, amit ha kihasznál az ember, akkor csodálatos dolgokat tud belőle csinálni. Ez formálja az embert. Visszatérve a lélekhez, amit mondtam, hogy a barátok kapcsán sok olyan instrukciót kapott az ember, ami formálja az embernek nem csak a tudatát, hanem a lelkét is finomabbá teszi. Itt a szimbolika rendszernek a megismerése az, amit figyelembe kell venni. Itt nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember ismerjen történelmi háttereket. Itt nem csak a Bibliára gondolok, meg nem csak a mitológiára, hanem általában, amit akarok csinálni, annak ismerjem a hátterét, mert az fogja adni nekem azt az inspirációt, amit én meg akarok teremteni abba az alkotásba, amit szeretnék. Tehát mindenféleképpen rá kell készülni. Ez lehet, hogy nem újság, ezt minden alkotó tudja. Tehát mindenféle alkotásban ugye ez
benne
dominál.
Van, hogy egy utána kell nézni, kutató munkát ez, kell
igen,
végezni
ez dominál. Tehát ezt mindenféleképpen el kell követni, és tudatosan készülni kell arra, hogy meg akarom ismerni, tudni akarom. A Sebestyén Józsi barátomat említettem, ő erdélyi származású. Hát ugye mi mentünk hozzá, hogy Józsi, na hát akkor beszélj nekünk a szimbolikáról, mondd el nekünk a kopjafát, mondd el nekünk a székelykaput. És nagyon sokat beszélgettünk, és akkor ugye oda lyukadtunk ki, hogy mondja Józsi, hogy nagyon nagy törvények nincsenek a szimbolika rendszerben, kevés van, amit nagyon figyelembe kell venni, tehát ami férfi, az szögletes, izmos, ami nő, az meg
ívet.
Kerek, gömbölyű, befogadó. Ez az egy, amit figyelembe kell venni, meg ugye vannak olyanok, hogyha kopjafát faragunk, akkor a férfi az magasabb, a nő az alacsonyabb, a fiú az magasabb, a kislány az alacsonyabb. De ez se törvény. Mert hogyha kopjafát faragunk egy családnak, és a feleség meghatározóbb volt egy családba, akkor ugyanolyan magasra kell emelni, mint a férfi. Ugye eltérnek, tehát ezt mind figyelembe kell venni. Nem beszélve arról, azokat a szimbolika rendszereket használjuk, amit évszázadok óta használnak. Tehát amik forrat. És tulajdonképpen ez úgy alakult ki, hogy volt egy falu, aminek volt egy bognára, kádára, asztalosa, aki ismerte az egész falut. És hogyha valaki elment, akkor hozzáfordultak, hogy ugyan faragjál már egy kopjafát, mert te ismered a családot. És akkor ugye, mivel ismerte a családot, ő a saját maga intuíciói alapján, elképzelései alapján, annak az egyéniségnek megfelelően, akinek ezt készítette, faragott egy szimbolika rendszert. Általában nem minden faluban volt kádár, vagy asztalos, vagy minden, ez általában több falut fogott össze, tehát több faluból jöttek hozzá. De a következő faluban, a negyedik, ötödik faluban már volt megint egy. És akkor megnézte, hogy az mit csinál. és akkor elkezdte másolni. Tehát így mentek, és eljutottunk oda, hogy egy elképzelés már a harmadik, negyedik faluban mást jelentett. Tehát most, jelen pillanatban ott tartunk, kimerem jelenteni mindenkivel szembe, hogy nem biztos, hogy el tudjuk olvasni a kopjafákat. Tehát nem biztos, hogy azt a szimbolika rendszert, amit látunk, azt ugyanazt olvassuk, mint amit az alkotó belefaragott, vagy amit belegondolt. És erre mondta az én Józsi barátom, hogy tulajdonképpen törvények ilyen szinten nincsenek, hanem a saját intuíciói az embernek azok a meghatározók. Csak ehhez nagyon nagy idő kell. Amíg intuitíve ki tudok gondolni egy olyan formát, egy olyan szimbólumot, ami stimmel ahhoz a gondolathoz, ami oda illik.
Igen, tehát hogy a gondolat az át tudjon kerülni a fizikai megvalósításba.
És megértse más is.
És más is megértse, igen. Tehát hogy ez egy olyan nyelv, ami nagyon sok tudás, gyakorlatot és ráérzést igényel.
Hogyne. Tulajdonképpen nekem a pályafutásom során három ilyen szimbólum van, amit magam találtam ki, és van olyan, amivel már találkoztam. Az intuíciók azok, amik meghatározók ebbe a szempontból, és a Józsi barátom mondta, hogy tulajdonképpen, hogyha te egy hangulatot akarsz megfaragni, vagy az intuíciót akarod gyűjteni, akkor hallgass Bartókot. Ez nagyon nagy példám egyébként, mert tényleg működik, és tényleg igaz. Ugye a Bartók zenéjének a szélsőséges érzelmi világa, amit ha becsukod a szemed, vagy becsukjuk a szemünket, és hallgatjuk, akkor elgondolunk, ugye, mint a magyar népmesékben a galamb csőréből kívül, elgondolunk egy indát, egy virág szálat, ami elkezd nőni, és mindig arra hajlik, amerre ezek az érzelmi szálak a Bartók zenéjébe hallatszik. És akkor innentől kezdve ki tudunk alakítani egy mintarendszert. Nyilván belekalkuláljuk azt, hogy mit kell csinálnunk, mi az, amivel foglalkoznunk kell, vagy mi az, amit meg kellene teremtenünk, és akkor így alakul ki. És ez tökéletesen működik, és ez így van. Aztán ki, hogy él vele, ez egy másodlagos kérdés, de tényleg úgy van, hogy ha megrendelnek egy kopjafát, vagy székelykaput, akkor az ember elsősorban nem biztos, hogy ráír arra, hogy az intuíciók alapján új szimbolikát találjunk, mert nincs rá idő. És akkor visszanyúl ezekhez, de egyébként kifejezőek ezek a szimbólumok, és visszanyúl ezekhez, és ezt faragja. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és akkor itt vannak még a virágok, a növények, ugye, amik megint csak olyan szimbólum. És én mindig irigykedtem erre a két barátomra, hogy ők így kapásból így elolvasták, hogy ez az, amit ránéztek egy hímzésre, és elmondták, hogy na hát ez így úgy amúgy. És irigykedtem, hogy a fene egye meg, én még nem vagyok ott. Utána azt eljött az az idő, amikor már megmertem kockáztatni a véleményemet, hogy szerintem így. Drága édesanyámat keserítettem el egy alkalommal, mert ő hímzett, és egyszer hazajött egy drukkolt terítővel, hogy nézd meg, milyen szép terítőt hoztam. Egy nagy, ilyen méterszer méteres nagy terítőt, és ránéztem, és mondtam, hogy anya, ne haragudj, nagyon szépek a minták, de nem jó. De hát miért? Hát már mondom, szétesik. Nincs harmóniája, nincs hangulata. Szétesik a négy sarok szanaszét. Drága édesanyám fogta az egészet, összecsomagolta, visszament a boltba, és azt mondta, hogy én ezt visszahozom, mert a fiam azt mondta, hogy ez így nem jó. És akkor hozott egy másikat, és akkor csinálta. És akkor gondolkodtam el, hogy úristen, ezt én mondtam. Szóval idővel azért alakul az emberbe ez a dolog, és rakodik ki, és akkor igyekszik a lelkének megfelelőt adni. Amire büszke vagyok, megemlítem Szankot, a születések fáját. Hozzá kell tennem, hogy Szankra 95 környéke óta járok, tehát most már talán ott vagyok úgy, hogy ott, mintha otthon lennék, 30 akárhány év távlatából. Tényleg második otthonomnak tekintem. Remélem ők is. Úgy tekintik, hogy otthon vagyok köztük. A legutóbbi ott létemen tényleg nagyon szeretetteljes találkozásokra leltem, illetve éreztem a szeretetüket. Tehát fölhívtak Szankról, hogy van egy elképzelés, hogy a Szankon született gyermekekről meg kéne emlékezni. Tehát valami emlékművet kéne állítani, és konkrétan születések fáját kéne csinálni. Hát mondom, jó, rendben van, születések. Hát rajzolgattam, nekiálltam, rajzoltam, és akkor született az a születések fája. Javasoltam, hogy legyen mellé egy harangláb. Ugye itt arról van szó, hogy a születések fáját a kicsi levélkéket csavaroznak föl, levél formájú fémtáblára, rá gravírozzák az újszülöttnek a nevét, és akkor ezt a mama fölcsavarozza az ágra. És amikor ez van, akkor a papa húzza meg a harangot, hogy jöttem, fogadjatok szeretettel. És ez működik. És elfogadták, és működik, és valóban minden év anyák napján megemlékeznek az újszülöttekről, és akkor a polgármester, a mindenkori polgármester, az köszönti az elmúlt évben addig a napig született gyerekeket, név szerint. Ez újdonság volt, egyébként nagyon megható, szóval önmagában ez a gondolat, ez nekem nagyon-nagyon...
Ez egy nagyon szép új szertartás lett gyakorlatilag, nem egy gyönyörű befogadó szertartás, életindító szertartás szinte annak a gyermeknek.
Így van. És ugye a polgármester asszony mondta, illetve hát az ottani önkormányzat mondta, hogy az első két év az egy kicsit zajos volt, mert úton útféle meghúzták a harangot, és két év után csendesedtek el, és ha két év után megszólalt a harang, akkor tudták, hogy Kiskunhalason Szanki kisgyerek született. Ugye, és ez egy felemelő dolog, tehát tényleg nagyon nagy, és ugye minden évben ez bekövetkezik. Ezt tényleg nagyon őrzöm a egyik jó munkáim között.
Thank you.